kär. Det visar allt att det är när fint det blir mer.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra. Orbán Viktor elrendelte a kritikus energetikai infrastruktúra védelmének megerősítését. Erről a miniszterelnök számolt be a Facebook oldalán a védelmi tanács ülése után, amit az ukrán olajblokád miatt hívott össze. Január 27-e óta nem érkezik olaj a barátság vezetéken. Az adatokból egyértelmű, hogy ennek a példanélküli leállásnak nem műszaki, hanem politikai okai vannak. Az ukrán kormány az olajblokáddal gyakorol nyomást Magyarországra és Szlovákiára, közölte. A kormányfő meghallgatta a nemzetbiztonsági szolgálatok beszámolóit, és úgy látja, Ukrajna további akciókra készül a magyar energiarendszer működésének megzavarása érdekében. A katonák mellett a támadások elhárításához szükséges eszközöket is telepítenek ezekre a helyekre, valamint a rendőrséget is mozgósítják. Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében drónrepülési tilalom lép életbe. Megegyezett a MOL csoport és a horvát Janaf független szakértők bevonásával elkezdik tesztelni az Adria vezeték valódi teherbírását, írt a közleményében a Magyar Olajvállalat. A cég szerint a tesztek során a szakemberek megfigyelik, hogy a különböző időjárási viszonyok között és a különböző évszakokban milyen csúcs és hosszú távú folyamatos szállítási teljesítményre képes az infrastruktúra. Erre azért van szükség, mert a korábbi becslések ellentmondásosak voltak. A MOL csoportnak szánt nyers olajszállítmányt már rakodják a Janaf Omisaj terminálján, között a horvát olajcég. Ez szerint nem a mostani lesz az egyetlen szállítmány, hiszen április elejéig további 7 tartályhajó érkezik. A Janaf a közleményében kiemelte azt is, nem orosz nyers olajat szállítanak a magyarok számára. Jelenleg nincs azonnali veszélyben az Európai Unió ellátása, jelentette ki az olajkoordinációs csoport ülése után Anna-Kajsa Itkonen. Az Európai Bizottság szóvivője emlékeztetett, a testület elnöke Ursula von der Leyen a javítások felgyorsítására kérte Volodymyr Zelenszky ukrán államfőt, hogy újraindulhasson a szállítás a barátságkő olajvezetéken. Az Európai Uniós Külügyi Tanács hétfői ülésén hangzott el először világosan elvárásként az, hogy magyar katonák is menjenek Ukrajnába, jelentette ki a külgazdasági és külügyminiszter a kormányülésen. Szijjártó Péter beszámolt arról, luxemburgi kollégája felvetette, menjenek magyar és szlovák szakértők megvizsgálni a barátságvezetéket, amire ukrán részről hosszú csend következett, majd az a válasz, hogy erről majd még egyeztetni kell. A magyar tárcvezető szerint ezzel bebizonyosodott, hogy technikai akadálya nem lenne az olajszállításnak. Ráadásul erre az Európai Unió külügyi főképviselője Kaja Kallas azt mondta, a magyarok és a szlovákok inkább küldjenek katonákat Ukrajnába, hívta fel a figyelmet Szijjártó Péter. Ukrajna a háború 4 év alatt több támogatást kapott az Európai Uniótól, mint Magyarország a 2004-es csatlakozása óta, jelentette ki a miniszter az országgyűlés általánosításán. Szijjártó Péter a számokat ismertetve elmondta, 193 milliárd eurónyi támogatást nyújtott az EU Ukrajnának, ez 73 ezer milliárd forint, háromszoros annak az összegnek, amit hazánk 22 év alatt kapott. Aláhúzta, hogy Brüsszel gyakorlatilag minden létező pénzt egy megnyerhetetlen, reménytelen háború folytatására akar fordítani, mint egy feneketlen kútba dobálva az európai emberek pénzét. Az Egyesült Államok ma jobb, gazdagabb és nagyobb hatalmú, mint egy évvel ezelőtt, jelentette ki Donald Trump amerikai elnök a washingtoni kongresszusban elmondott évértékelő beszédében. Az MT szemléje szerint a törvényhozás két házának együttes ülésén, az USA állapotát felvázoló kétórás beszédben Trump azt mondta, az ország történelmi átalakuláson ment keresztül az elmúlt időszakban és aranykorát éli, még úgy is, hogy véleménye szerint a demokraták tönkreteszik az országot. A külpolitikai témák között Donald Trump megismételte, második mandátum alatt az Egyesült Államok 8 háború befejezésében játszott kiemelt szerepet, hangoztatta, hogy tovább dolgoznak az ukrajnai konfliktus lezárásán is, megismételte azon kijelentését, hogy ez a háború el sem kezdődött volna, ha ő az elnök 4 évvel ezelőtt. Tavaszi karbantartás miatt március 7-én és 8-án, valamint 28-án és 29-én szünetel majd a vasúti forgalom a déli pályaudvaron, között a MÁV ZRT. A vágányok berendezése karbantartását a két hétvégén mintegy 100 szakember végzi. Biztonságosan fogyasztható és egészséges a budapesti vezetékes ivóvíz, a csapvíz megfelel minden hatályos hazai és uniós egészségügyi előírásnak, tájékoztatta a fővárosi vízművek az MT-t. Korábban a Hurren Ökológiai Kutatóközpont kutatói a 2024-ben kezdett vizsgálataik során örök vegyületeknek is nevezett szerves vegyületeket, PFAS-eket mutattak ki. A Gödi Samsung és a Komáromi SK akkugyár, egy papírgyár és egy olajfinomító közelében az aggasztó eredményeket nemrég tették közzé. Végül az időjárásról: jellemzően derült lesz az ég, fátyolfelhőkkel, csapadék nélkül, mérsékelt marad a légmozgás. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 5, napközben plusz 8 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Hallgasson a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Társadalmi célú hirdetés.
1% felajánlás, 100% segítség. Hozzájárulás a jó hír hangjához. A Szent István Rádiót fenntartó Magyar Katolikus Rádió Alapítvány sokat köszönhet az adományozóknak. Mint minden keresztény szellemiségű intézmény, számít azokra, akik egyetértenek értékrendjével, és szeretnék azt, hogy minél több helyre eljusson a jó hír hangja. Zaklatott világunkban sok otthonban jelenti a mindennapos lelki támogatást. Ezért is fejezi ki köszönetét az alapítvány és a szerkesztőség azok számára, akik az alapítványt jelölték meg, mint adójuk 1%-ának kedvezményezettjét. Arra kéri azokat, akik továbbra is fontosnak tartják a rádió által képviselt értékeket, hogy jelezzék adóbevallásukban, hogy az alapítvány tüntetik ki figyelmükkel, és írják rá új adószámát. 18 57 87 26 kötőjel 1 kötőjel 10. Készült a Magyar Katolikus Rádió Alapítvány megbízásából.
Mindannyiunk számára fontos, hogy jelen legyünk idősebb szeretteink életében. Ám ez sok esetben nem lehetséges. A gondos óra egy korszerű jelzőeszköz, ami egy éjjel-nappal elérhető diszpécser szolgálattal együtt segíti az idős embereket. Igényelje a 65 év felettiek számára a kormány által támogatott ingyenes program keretében a gondosóra.hu weboldalon. Készült Magyarország kormánya megbízásából.
Társadalmi célú hirdetésünket hallották.
Indul az iránytű, a Szent István Rádió ifjúsági hangmagazinja.
Sziasztok!
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 Sok szeretettel köszöntelek titeket, a szerkesztőt Molnár András halljátok. Mai adásunkban Holzinger Ferenc, a Miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium igazgatója lesz a vendégünk, akivel a felvételi eljárásról, jezsuita lelkiségről, hivatásébredésről és szeretett szolgálatról is beszélgetünk. Tartsatok velünk, érdemes! Vendégünk Holzinger Ferenc atya, a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium igazgatója. Sok szeretettel köszöntöm, atya.
Köszönöm szépen, és örömmel önöket is köszöntöm, mindazokat, akik bekapcsolódnak ebbe a beszélgetésbe.
Jelenleg, ha aktualitásokról beszélünk, akkor a felvételi zajlik, és hamarosan a szóbeli következik. Mik a tapasztalatok a felvételizőkkel kapcsolatban, akár a számokkal kapcsolatban?
Mindig nagy izgalom számunkra ez az időszak, ez elkezdődik valójában ugye januárban, nagyon készülünk rá. Fogadjuk a szülőket, beszélgetések zajlanak, megkeresnek bennünket személyesen is, vagy levélbe, és azt látjuk, hogy így stabilan érdeklődnek irántunk. Tehát az iskolának van egy kisugárzása, ami megszólítja az embereket. Ugye mi 10 éves gyerekeket veszünk fel 8 évfolyamos gimnáziumba, és 14 éves gyerekeket, fiatalokat középkiskolai szakaszunkba, és azt tapasztaljuk minden évben, hogy érdeklődnek a szülők, a diákok. Próbálunk mindig ott megfigyelni azt, hogy mire van szükségük, mi az, amivel jobban tudjuk őket segíteni, hogy tudjuk jobban elmondani nekik, hogy mindazt, amit mi teszünk, annak mi a titka, vagy a sikernek mi a titka. Úgyhogy úgy gondolom, hogy ez így egy izgalmas terület, amit nagyon minden évben nagyon megdolgoz bennünket, de nagy öröm is van benne. Ami a jelentkezési számokat illeti, azt látjuk, hogy valamilyennyire csökkent a jelentkezőknek a száma. Úgy érezzük, hogy ez egy városi jelenség, hogy mindenütt kevesebb gyermek tanul az iskolákba. Ez természetesen megjelenik ugye a gimnáziumoknak is a szintjén, de én optimista vagyok a jövőre tekintve, mert úgy gondolom, hogy hát viszont mi nekünk az a szolgálatunk, az a küldetésünk, hogy azokkal dolgozunk, akik megkeresnek bennünket, akik úgy érzik, hogy érdemes ebbe a pedagógiai folyamatba, a lelkiségi munkába bekapcsolódni.
Hogyan készüljenek a szóbelire, hogyan néz ki a szóbeli felvételi, egy kis titkot áruljunk el?
A szóbeli felvételében úgy gondolom a legfontosabb az, hogy megismerjük jobban egymást. ez nem csak szakmai ismeretséget jelent, ismerkedés jelent, hanem emberileg is próbálunk. A szülőkkel beszélgetünk, a gyermekekkel beszélgetünk, megnézzük, hogy mi az, ami mozgatja őket, mi az, ami érdekli őket, mi az, ami motiválja őket, a szülőket is, meg a gyerekeket is. Ez nekünk azért nagyon fontos információ, mert ebből tudunk építkezni a jövőre, hogy hogyan alakítsuk a pedagógiánkat, az eljárásunkat, az iskolai kapcsolatrendszerünket. Úgyhogy ezért nagyon fontos ez a beszélgetés. Tehát úgy gondolom, nem annyira most a matematika, vagy irodalom, vagy magyar nyelv, illetve hittan az, ami ténylegesen fontos ebben a fázisban, ebben a beszélgetési folyamatban, hanem az, hogy megismerjük egymást. És a diákok is ilyenkor gondolom, hogy további impulzusokat kapnak, jobban megismerik, hogy mi az, ami történik velük, mi az, ami történhet. És amire nagyon-nagyon-nagyon fontos, hogy odafigyelünk rá, hogy egy jó élmény legyen számukra. Tehát lehet, hogy az első pár perc az olyan, mint egy versenybruk, amikor ugye ott vagyunk, és nem tudjuk, hogy mi fog történni, de úgy gondolom, hogy egy 5-10 percen belül mindenkinek tudunk segíteni, hogy az egy jó tapasztalat legyen. És azt is kívánom nekik mindig, amikor köszöntöm őket minden reggel, amikor megérkeznek.
Mik az erősségei a Fényi Gyula Jezsuita Gimnáziumnak, tehát miért érdemes ide jelentkezni?
Azt gondolom, az egyik nagyon fontos jelenség, vagy erősség a gimnáziumnak az a közösség, közösségi élet. Amiben persze vannak örömök és vannak kívások is, de a kettő azt hiszem, hogy együtt teszi a jó közösséget, hogy legyenek örömeink, legyenek vigasztalásaink, de ugyanakkor tapasztaljuk meg azt is, hogy a nehézségekben mellénk tudnak állni. Tehát ezt én nagyon-nagyon kiemelném, hogy egy minden tekintetben egy közösség vagyunk, közösség, mint gyerekközösség, mint pedagógus közösség, mint tanuló közösség, tehát hogy nem egyedi harcok zajlanak itt a tantermekben, vagy a tantermeken kívül is, hanem egy olyan helyen vagyunk, ahol számíthatunk a másikra. Úgy gondolom, hogy a jövőre tekintve is, ha valami biztos mindig szükséges a gyermekeknek, az a közösség lesz. Akármilyen irányban megy tovább az iskola, a mesterséges intelligenciának ugye a kontextusába, én gondolom, hogy mindig ez az erősség, ez fontos lesz. Tehát azt gondolom, ez az egyik, amit nagyon kiemelnék. Ehhez kapcsolódik azt gondolom a lelkiség, amit az iskolába beépítünk, a mindennapokba, annak van egy rendszere, egy ritmusa programszerűen, illetve arra is próbálunk figyelni, hogy ahogy a diákok növekednek, legyen számukra olyan tér, olyan lehetőség, ahol egyénileg is választanak, egyének döntenek. Így ott például a 12-eseknél már az fontos, hogy felkínálunk nekik lehetőségeket, lelkigyakorlatos lehetőségeket, és ők abból választanak, döntenek, hogy mi az, ami számukra érdekesebb, mi az, ami megnyitja őket még önmaguk felé, önismeret tekintetében, de úgy gondolom, hogy társas kapcsolatokra, Istennel való kapcsolatban, mi az, ami számukra fontos. Tehát úgy gondoljuk, hogy egy ilyen dinamikát építünk föl a diákjánk számára, hogy kezdjük a kicsivel, a nagyon odafigyelése, és fokozatosan nyitjuk ki a szellemüket, a lelküket a nagyobb világra. Tehát azt hiszem, ez egy másik erősség. Persze meg kell említenem, hogy a tanulást is nagyon komolyan veszük az iskolába, hiszen egy iskolában viszont a tanulás az nagyon fontos érték, és ezen a területen pedig, ami bennünket életbe tart, az, hogy innováció van, hogy figyelünk a gyerekeknek a működésre, figyelünk a szülőkre is, hogy miben tudtuk egymást segíteni, tehát ez is nagyon fontos, de mindenképpen a tanulás azért nagyon nagy érték. És nem csak azt gondolom, nem csak versenyekről beszélünk, hanem itt fontos, hogy projektekben tapasztalják meg magukat a diákok, és a tanulói munka is egy olyan élmény legyen, ami hát érzik, hogy kiteljesednek azokon a területeken. Nyilván vannak dolgozatok, vannak mérések, felmérések, tesztek, hát ezek azok, amelyekre nagyon oda kell figyelni állandóan, hogy arányban legyen, így lelkileg ne terhelje meg túlzottan a gyerekeket. Erre egyébként minden évben készítünk többször is ilyen méréseket, hogy mennyire érzik teher, stresszt, hogyan élik meg az iskolába, és hogy ennek is keresünk mindig az egyensúlyát. Tehát azt gondolom, ezek, amik így különösen erősségek, nemzetközi kapcsolataink szintén erősek. Jezsuita iskola hálózatban működünk, közel 180 iskola működik Európa szerte. Ez egy jelentős szám, Spanyolországtól egészen Vilniuszig mindenütt van jezsuita iskola, és ezekkel az iskolákkal elég élő kapcsolatot tartunk fenn. Ebben nagy segítségünkre vannak az Erasmus programok, hiszen ezek az iskolák, mi magunk is nagyon intenzíven igénybe veszük az Erasmus pályázatokat, és így tanárok, diákok egyaránt konkrét projekt szinten találkoznak egymással.
Jezsuita lelkiségről beszélgessünk még egy kicsit, mik a legjellemzőbb sajátosságai, mit emel neki?
Ez egy nagyon jó kérdés. Azt gondolom, hogy amit újabban nagyon erősen kihangsúlyozunk, az, hogy egy ilyen megkülönböztető, reflektív gondolkodás, lelkiség a mi lelkiségünk. Másfelől pedig egy olyan lelkiség, ami a teljes embernek a fejlődésére figyel. De azt gondolom, hogy ez, ami igazán most számunkra megkülönböztető ebben a korban, amit egyébként Ferenc pápának a működésében is nagyon nyomon lehetett követni, az a megkülönböztetésnek a művészete, megkülönböztetésnek a lelkisége. Ez egyszerűen arról szól, hogy azt keressük, hogy az Isten hogyan van jelen az életünkben. Hogyan jelenik meg a mindennapi jelenségekben az Isten. Azt gondolom, hogy a jezsuita lelkiségünknek a követelménye felünk, hogy mi is jezsuitaként beszélek, az, hogy mi valamiképpen profit legyünk abba, hogy érzékeljük az Istennek a működését. És ez azért nagyon fontos, úgy gondolom, a mai világban, mert hogy hajlamosak vagyunk mindig az árnyoldalakat látni, és persze vannak árnyoldalak, vannak bajok, hiszen az élet teli van drámával, meg sajnos tragédiákkal is. De úgy gondolom, hogy ami tényleg erőre visz bennünket, az a szemlélet, ahol látjuk az Istennek a működését. És ez nem könnyű, erre imádsággal, emlékedéssel, lelki beszélgetésekkel folyamatosan képezzük magunkat, érzékenyé tesszük magunkat. Ezt a fajta lelkiséget próbáljuk bevinni az iskolai életben is, életbe. És ez ott nyilvánul meg, hogy például az idén is a fókuszunk a növekedésen van, azon a szemléleten, hogy szabad tévedni, szabad hibázni. Jó, ebben van egy teológiai lelkiségére nézve, hogy Istennek az irgalmát, ugye nagyon kiemeljük ezzel, de ugyanakkor pedig magunkat is neveljük arra, hogy legyünk irgalmasak, lássuk a jót, ott is, ahol esetleg kevesebb van belőle, de ott is tudjuk azt felerősíteni, megerősíteni. Én azt gondolom, hogy ez az, ami nagyon különlegesen feladatunk és küldetésünk nekünk jezsuitáknak a mai világban.
A nagybőjt időszakában vagyunk, ez hogyan jelenik meg az iskolában?
Az iskolában nagyon szépen lekövetjük az egyháznak a liturgikus ritmusát, ünnepléssel, cselekedetekkel. Nagyon szép volt a múlt heti halmazószerdai alkalmunk, ahol az egész iskola ebben részt vesz, szülőket is meghívjuk ebben a folyamatban, ők inkább vasárnap kapcsolódtak be. Tehát ez egyik ilyen fontos dolog, a másik az, hogy lelki gyakorlatot is tartunk ilyenkor. Tehát van egy nagyon előkészítjük, sokat dolgozunk rajta, hogy korosztályoknak megfelelő olyan program legyen, lelki program ebben az időben, ahol tényleg segítjük őket, hogy Jóisten felé tudják irányítani a figyelmüket, egy kicsit talán többet imádkozzanak, kicsikét ők is próbálkozzanak a bőten, nyilván gyerekekről van szó, tehát rájuk ez másképpen vonatkozik. Meg az is, hogy az is benne van a gyakorlatban, hogy akkor ahol lehet, ott próbáljuk másképpen odafigyelni egymáshoz, a kedvességet jobban gyakorolni, vagy pedig hát azt, hogy konkrétan elmondjuk nekik, amit látunk a mindennapi életben, hogy hol érdemes átgondolni, hogy valami féle önmegtagadást azért mégiscsak gyakorolni, és ahol pedig megszólítanak bennünket, hogy szeretett szolgálatba részt vegyünk, oda viszont odaálljunk, nyitott szívvel, nagylelkűen segítsünk, ahol érezzük, hogy megszólítanak bennünket. Azon, hogy ez mindig jelen van, természetesen a hittanórákban lehetőség van arra, hogy a keresztúttal is foglalkozunk, arról elmérkedjünk, tehát ezt mind így ajánljuk is a kollégáknak, hogy erre legyenek érzékenyek, tehát a hittanoktatás, hittanítás, hittantanítás ebben az időszakban legyen érzékeny a nagybőti időszaknak a sajátosságaira.
Nagyon sokszor találkozok jezsuitás diákokról, hallok, hogy járnak egy-egy szeretett szolgálatban, nagyon sokrétű, nagyon sok helyen a városban, Miskolcon és környékén is jelen vannak a Jézus diákok, ugye?
Így van, különböző területeken. Így van, ez egy közel 30 éves tapasztalat számunkra. Ezt a programot átvettük egyébként a jezsuita iskoláktól az Egyesült Államokból, Franciaországból, megnéztük, hogy működik. És a diákjaink elmennek kórházakba, óvodákba, időseket látogatnak, olyan területekre, amelyek, ahol találkoznak az életnek azzal a valóságával, amely megpróbálja az embert. Tehát ilyen helyekre elmennek, és ennek nem is az a célja, hogy ők önkéntes munkát végezzenek, hiszen ugye az önkéntes program is működik a mai közoktatásban, hanem inkább a célja az, hogy ők ebben önmagukat jobban megismerjék, szociálisan érzékenyebbek legyenek, tehát ezért ehhez a programhoz elengedhetetlenül hozzá tartozik egy reflexió, személyes reflexió és kísért reflexió. Én azt gondolom, hogy a szeretett szolgálatok ebben van az erőssége, hogy segítjük a diákjainkat, hogy reflektáljanak arra, mi történik velük, mit tapasztalnak, ezeket a tapasztalatokat hogyan értékelik, hogyan értelmezik, és ebben lehetőségünk van arra is, hogy ráirányítsuk a figyelmüket, hogy a Jóisten hogyan működik ezekben a helyzetekben.
A Jóisten hogyan szólította meg önt? Emlékszik még a hivatás ébredésre, hogy meg miért mondta jezsuiták?
Hát először is én nagyon más világban születtem. Egy olyan világban, ahol mindenki járt templomba, ez egy falu volt, gyökereibe egy német-magyar kultúra, ezek keveredtek, és volt egy nagyon-nagyon elhivatott plébános atya ennek a közösségnek az élén, aki nagyon megszorított bennünket, így fiatalokat is. Nem volt semmi rendkívüli ifjúsági program, hanem egyszerűen a szokásos lelki alkalmak voltak, szentmiség, ezekben részt vettünk, és ez engem megérintett abban az időben, és volt egy olyan tudatom, hogy valamit tenni kellene azért, hogy az evangéliumot megosszuk másokkal is, vagy pedig azt a tapasztalatot, amit én megéltem gyerekkoromban, fiatalkoromban, a plébánián, a helyi közösségben, a Jóistennel kapcsolatban, ahogy az emberek rezdültek el Jóistenre, azt így ez megérintett, és úgy gondoltam, hogy ezt valahogy meg kell osztani, és ehhez, ahhoz, hogy ezt megosztam, persze, hát meg kell keresem a módját. Hát így kerültem olyan irányba, hogy akkor a papság szemináriumban, ez 1988-ban volt, nem olyan régen, szoktam ezt mondani, kicsit viccesen, és akkoriban Romániában azért ez egy komoly, mert Romániában születtem, Erdélybe, Szatmár vidékén, az egy komoly döntés volt, hiszen sok tekintetben, ha az ember szemináriumba ment abban a korban, akkor így felégetett sok mindent maga körül. Tehát lecsökkentek a lehetőségei, hogy egyetemre tovább tanuljon és így tovább. Tehát ez a döntés eléggé komoly volt. Nem gondolom, hogy abban az időben ezt nagyon boncolgattam, hanem úgy volt egy indítatás is, akkor azon elindultam. Persze voltak mindig akik szülők, meg mások, akik igyekeztek egy józanságra is az embert ébreszteni, de mindig úgy mentem bele, hogy hát ez egy rendes út, ezt meg kell csinálni. A szemináriumban töltöttem 3 évet, ami nagyon gyümölcsöző időszak volt, tehát azért szerettem, sok mindent tanultam a szemináriumban, intellektuálisan is, és az egyháznak az életéről, működéséről, tehát így profi módon, hogy működik, de volt mindig bennem egy olyan hiányérzet, hogy valami picit több kellene, mint a szolgálatra való felkészülés a hagyományos módokon, és ezért fordultam így a lelkiségek felé. Tehát kerestem azt a fajta Isten kapcsolatot, és annak a módját, módszerét, amely úgy megtart, és mindig visszatérhetek hozzá, hogy a szolgálatomba az erőt adjon. És így kerültem kapcsolatba a jezsuitákkal. Hozzá kell tennem, hogy a plébános atyám, ő jezsuitáknak volt a növendéke, tehát még a kommunizmus előtt Szatmár Németében volt konviktus, és ott a jezsuiták működtek, tehát azért volt valamennyi impulzus már így fiatal koromban is a jezsuitákról, olyan könyveket kaptam tőle, olvashattam. Ezt hozzá kell tenni, nem magyar iskolába jártam, hanem román iskolában, azon a vidéken csak román iskolák voltak, viszont nekik köszönhetően elkezdtem magyarul is művelődni. És ezek a könyvek, amiket kaptam, ezek nagyon sokszor valahogy összefügtek ugye a jezsuitákkal is. És így volt egy beépítve egy kis magmár bennem gyerekkorom óta, hogy a jezsuitákról oda kell figyelni, valamit tudnak, valami érdekesség van ott náluk, de mondom, ami igazából megérintett, az a lelkiségnek a jelentősége.
És ha a jezsuitákról beszélünk, akkor a misszió egy nagyon fontos kifejezés és szolgálat. Volt misszióban valahol, atya?
Hát én mindig misszióban vagyok. Az egy misszió. Igen. Azt szoktuk mondani újabban, hogy mi jezsuiták azt a küldetést kaptuk a Szent Atyától. Egyébként már Benedek pápa is ezt megfogalmazta felénk, Ferenc pápa is, hogy mi menjünk a határokra. És úgy gondolom, hogy ma aki iskolába dolgozik, az egy missziós tevékenységet végez, misszióban van, hiszen az iskola olyan terület, amely határon működik. Sok tekintetben. Abba a tekintetben is, hogy fiatalokkal dolgozunk, gyerekekkel, tehát nagyon érzékenyeknek kell lennünk, hogy hogyan dolgozunk velük, hogyan segítjük őket, hogy megérintettekké váljanak a Jóisten által, a hitünk által, az egyházi élettel megérintettek legyenek. Tehát ez magában egy nagyon komoly feladat és kötelesség, nagy tapintatot követel, alkalmazkodást követel. Másfelől pedig hát azért látnunk kell, hogy az iskoláinkban nagyon sokan vannak, akik nyitottak, érdeklődőek, de nincsen semmiféle keresztény élettapasztalatuk, egyházzal kapcsolatos tapasztalatuk. E tekintetben hát mi vagyunk számukra az ajtó, az a kapu, vagy az a hely, ahol valahogy megismertethetjük őket a keresztény élettel, történelmünkkel, hagyományunkkal, és nem csak, hanem azt is, hogy el tudjuk mondani nekik, hogy mi értelme annak, amit teszünk, és mi értelme a nagybetűs emberi élet értelmére mindannak, amit mi teszünk. Tehát ilyen tekintetben teljesen misszióban vagyunk. És hogyha megfigyelem a nyugat-európai társaimat, jezsuitákat, illetve munkatársakat, hát ott nagyon egyértelmű, hogy misszióban vagyunk. Tehát a klasszikus missziónak a követelményei egy teljesen más formában jelennek meg a mi civilizált európai, nyugat-európai kultúránkban. Úgyhogy én gondolom, hogy mindig misszióban vagyunk. Nem könnyű, ez egy nagyon nehéz feladat, mert nagyon szeretném én is, hogy mindig olyanokkal legyek körbevéve, akik hasonlóan gondolkodnak, könnyen reagálnak, könnyen rezonálnak a teológiánkkal, a lelkiségünkkel. Nem kell különösebben nagy olyan küzdelmeket megvívni, hogy megközelítsük egymást, elérjük egymást. Ez nagyon szép lenne, jó lenne, de minden tekintetben. Szoktam azt mondani, hogy szívesen dolgoznék lelki gyakorlatos házba, mert a lelki gyakorlatos házainkba, ugye, akár dobókőre is, olyan emberek jönnek, akik valamiért ott azt így szabadon oda mennek, és úgy gondolják, hogy ezzel nagyon sokat gondolkodtak, és így döntöttek, hogy oda mennek. De nyilván a mindennapi életünkben, mi, akik akár pastorális munkában vagyunk benne, de különösen a közoktatásban dolgozunk, hát mi ott azokkal az emberekkel kell, hogy együtt éljünk, és hozzá kell alkalmazkodjunk, akik éppen jönnek hozzánk, és nagy tisztelettel el kell fogadnunk, hogy ha csak azért jönnek, mert egy jó iskolát akarnak, már az is egy nagyon komoly tiszteletre méltó szándék.
A világ minden tájáról fogadnak missziós jezsuitákat is, akár napatya járt itt a stúdiónkban is. Ő most Afrikában van, ugye? Van másik missziós is a suliban, iskolában?
Jelenleg nincs, de várunk, és várjuk vissza a napatyát is. Ő egy külön ugye napatyának hívjuk, ezért tényleg egy fénypontja volt, hogy mindig az iskolában jó kisugárzású ember az iskolába. Hozta magával Vietnámból a keresztény egyrészt kisebbségnek, de valahogy kicsit így a tanúságtevő keresztényeknek a szellemiségét, lelkiségét. Ezért nagyon tudok vele rezonálni, mert én, aki a 80-as években nőttem fel, hát hasonló tapasztalatokat szereztem, mint amit ő, illetve sokszor azt is érzem, hogy hasonló egyházi életet éltek, mint amit mi is éltünk Romániában, vagy a 80-as években. Tehát emiatt ővel egy nagyon közel érzem magam. És az iskolában például nagyon érezzük a hiányát most, hiszen hozzászoktunk, hogy ott van, mindig rendelkezésre áll gyerekeknek, tanároknak, és most érezzük ezekben a napokban, hogy hát bizony nagy űr keletkezett azáltal, hogy ő nincs ott. Most Afrikában, Kenyában egy képzésen vesz részt, a jezsuitáknak a képzéséhez hozzátartozik, egy kicsit ilyen lezáró képzés is ez, de úgy szoktuk mondani, hogy a szíviskolája, ilyen nagyon sokat tanulunk, tapasztalatokat szerezünk, intellektuálisan képezzük magunkat, és akkor egy ilyen 10 éves ciklus után, ami lehet rövidebb is amúgy, akkor egy évre elvonulunk, és megint, ahogy a noviciátusba tettük, tehát amikor belépünk a rendbe, újonc időben, most is megint lelki gyakorlatokkal foglalkozunk, elvégezzük a nagy lelki gyakorlatot, imádkozzunk, reflektálunk, saját életünket nagyon alaposan, még egyszer tapasztalatainkkal együtt átgondoljuk. Ugye ezt végző most, hárman vannak magyar jezsuiták, 2 vietnámi magyar jezsuita ebben a programban, és egy erdélyi jezsuita rendtársam. Ők most éppen a lelki gyakorlatot végzik ebben az időszakban.
Mekkora a jezsuita rend Magyarországon, körülbelül hány tagja van?
Magyarországon 50 fő körülbelül a jezsuitáknak a száma. Többnyire az országban működünk, de vannak többen, akik Rómában dolgoznak, a Gregoriana Egyetemen, tehát a Szent Gergely Egyetemen, illetve a német-magyar, vagy magyar-német kollégiumban, például ott a jelenlegi spirituális vízélemér atya, ő magyar rendtartománynak a tagja, de tanítanak többen az egyetemen, és vannak rendtársunk, aki Kanadában szolgál magyar közösséget, missziót, ez egy régi vállalása a magyar rendtartománynak. Úgyhogy körülbelül most így, illetve Erdély az nagyon fontos, azt mindig hozzá kell tenni, bár ugye arra úgy tekintünk, mint a kicsikét, mint a saját területünk, a saját egyházi körzetünk, tehát Erdélyben is van egy közösségünk, Marosvásárhelyen sok éve, ők fiatalokkal foglalkoznak, egyetemistákkal, ott erős az orvos képzés a Marosvásárhelyen, de van lelkiadatos ház is, ahol a kicsit a papokkal, a papsággal tudunk foglalkozni.
Ferenc atya, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadta a meghívásunkat.
Én is köszönöm szépen.
Köszönjük, hogy velünk tartottatok az elmúlt közel fél órában Holzinger Ferenccel, a Miskolci Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium igazgatójával beszélgettünk. A beszélgetésről készült tévéfelvételt a Szent István Televízió YouTube csatornáján hamarosan megtaláljátok. Búcsúzom és munkatársaim nevében is további tartalmas időtöltést kívánok, a mikrofonnál a szerkesztőt, Molnár Andrást hallottátok, sziasztok!
Iránytű. Ifjúsági magazin műsor a Szent István Rádióban minden kedden és pénteken délután 16:30-tól. Neked készül.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Esti mese. Kedves gyerekek, hallgassátok meg Varó Zsuzsa Áfonyka című mesének 27. részét, melyet Fűr Anikó olvas fel nektek.
Micsoda? Bevettem veszett. Felelte Habok Szlegovánon, és ki akarta kerülni Áfonykát, hogy tovább menjen a csemetekert felé, de a tündérke megint elépen derült. Pont ez a baj, hogy nem ettél, mondta neki. Azért maradtál ilyen kicsi, mármint ahhoz képest, hogy óriás vagy. Hogy mi vagyok én? Mondta fel a szemöldökét Habok Szlegovánon. Óriás! Mondta megint Áfonyka. Csak még nagyon kicsi voltál, amikor elvesztél. Bönventi mesélte, és biztos nem tudtad, mit esznek az óriások. Csak nagyon éhes voltál, mert az óriások ilyen humbárbélűek, és a nagy éjséghez nagy ennivaló kell, úgyhogy gondolom, ezért kezdtél fákat enni, mert a fák elég nagyok, de hiába, azoktól sem laktál soha teljesen jól, és soha nem is fogsz, csak is a kőtől, mert az a megfelelő táptalaj neked, különben mindig ilyen sadnya leszel és vad. Hadart el egy szuszra Áfonyka. Habok Szlegovánon egy ideig hallgatott, aztán azt mondta. Soha életemben nem hallottam még ekkora sületlenséget. Hátat fordított áfonykának, és fejcsóválva, még hogy követ mérte vanília fagylaltot, közelebb lépett egy fenyőfához, hogy bekapja. De áfonyka nem tágított. Felugrott a fenyő egyik ágára, hogy szemtől szembe kerüljön Hapax Legomenonnal. Egy próbált azért megérne, nem? Kérdezte. Úgy hallottam, a többi óriások már nagyon várnak haza. Hapax Legomenon szemében most újra kinyúlt az a furcsa, ijesztő fény. Vagy az is lehet, hogy átállok a tündérkékre, mondta gonosz mosolyjal. Az is megérde egy próbát. És kitartotta a száját, hogy bekapja a fenyőfát áfonykástól mindenestül. Várj! Áfonyka törni kezdte a fejét, honnan is keríthette nagy hirtelenjében valami követ. Próbáljon megvarázsolni. De ha úgy kezdenének záporozni a kövek az égből, mint a nyulaknál a gombok, az se volna igazán jó. Önkéntelenül is belenyúlt a zsebébe, és a kezébe akadtak a kavicsok, amiket sajnált kiszórni a lábszélénél, a gömbölyű, a lépés, a lapos, meg a csorba. Elővette a laposat, és Hapax Legomenon orra alá dugta. Legalább kóstold meg, mondta. Fúj, mi ez valami? Csillámpala? Fintorgott Hapax Legomenon. Honnan tudod, hogy mi a neve? Kérdezte a tündérke. Hapax Legomenon ezen szemmel láthatóan maga is meglepődött. Nem is tudom, mondta. Csak úgy benne volt a fejemben. Aztán egy rövid szünet után azt mondta. Da jó, add ide. Elvette a kavicsot áfonyka kezéből, a szájába tette, és lassan szopogatni kezdte, mint valami cukorkát. Újra kigyúlt a szemében a különös fény, csak hogy most már egyáltalán nem volt félelmetes. Valami egészen más volt. Kérek tég, mondta Hapax Legomenon. Elrobogtotta a lipiset, és már nem is volt olyan éhes. Aztán elfogyasztotta a gömbölyűt, és már nem is volt olyan gonosz. A csorbától pedig még nőtt is egy icipicit. Sokkal jobban érezte magát. Rámosolygott áfonykára. A tündérke visszamosolygott rá, és a szeme alatt meg az orra körül felragyogott a temértek világ szép szeplő. Azért szerencsé, hogy megbotlottál, szólalt neki kicsivel később áfonyka. Elgácsolt az a malac, felelte Hapax Legomenon. Miféle malac? Lepődött meg áfonyka. Az a kis fekete, mondta Hapax Legomenon. A világító szemű. Ott volt a bokorban. Nem láttad? Ó, mondta áfonyka. Nem láttam. Kicsit csalódott volt, hogy már megint elszalasztotta, de azért örült is közben. Aztán felnézett, és egy közeli dombtetőn, alig ha nem éppen azon, ahová Böhönverdi először letette, mintha látott volna valakit, két kis fénycsúvát és egy apró sötét alakot, ahogy vidáman odainteget neki, majd eltűnik a domb mögött. Áfonyka és Hapax Legomenon még betértek a csemetekertbe. Laska néni és Rizike néni alig győztek hálálkodni áfonykának. Meghallgatták a kalandjait, és persze közben mindenféle finomságok is kerültek az asztalra. Hapax Legomenont is nagyon kedvesen fogadták, borogatást tettek az órára, és ki tudja, honnan még megfelelő méretű ruhákat is kerítettek neki. Mindenféle sarjokat és csemetéket szívesen látunk itt, mondták, óriásokat is. Amikor aztán felkerekedtek, hogy már végre hazamennek, áfonyka a gyöngyvirágos tölgyesbe, Hapax Legomenon pedig a hegyekbe, Laska néni és Rizike néni csomagolt nekik útravalót, szamócelekvárt és mogyorópogácsát áfonykának, Hapax Legomenonnak pedig néhány ízletes darabot a csemeteket kőzetgyűjteményéből, és a lelkükre kötötték, hogy mindenképpen jöjjenek el a nyárdereki bálra. Ég veled, áfonyka, mondták a hölgyek. Vigyázz magadra, Hapaxocska, nézzenek oda, úgy nősz, mint a szitkaluc. És a tündérke meg az óriás együtt elindultak hazafelé. Valahol Hencida és Boncida tisztásának közelében áfonyka leguggolt, hogy megszagoljon néhány ibolyát. Valami megcsillant közöttük. Na hát, bökedik a másli gombja, csodálkozott el a tündérke. Úgy látszik, már ő is haza akar menni. Fogta és zsebre vágta, aztán mentek tovább. Három éjjel, három nap, vagy hét nap és hét éjszaka, már nem is tudom, amennyi lenni szokott. Áfonyka megtanította Hapax Legomenonnak a szép és vidám dalocskát, azt énekelgették útközben, vagy beszélgettek, vagy csak mentek szótlanul. Hapax Legomenon eszegette a köveket, és egy kicsit mindig magasabb lett, és egy kicsit mindig nagyobbakat lépett. A végén már néha a vállára vette áfonykát, úgy mentek tovább. A kereszt után aztán a tündérek kutyánál, ahol a villám sújtott a fa is áll, elbúcsúztak egymástól. Hapax Legomenon addigra már maga is akkorára nőtt, mint egy fa. Hát, akkor majd valamikor, mondta Hapax Legomenon kicsit elfogódottan. Jó, de ne később, felelt áfonyka, és aztán nézte, ahogy Hapax Legomenon elbaktat a hegyek felé, a zsebéből kikandikál egy tarka-barka hal. Így esett, hogy az első igazi tavaszi reggelen áfonyka hazaért a gyöngyvirágos tölgyesbe. vidáman szögdécset és ugrabugrát és szögdécset, a vállán kökönye köpönyege, a kezében boncida bocskora. Amerre ment, ráköszöntek a madarak, a fák, a füvek, a patakok, meg a lábnyomok. Jó reggelt, Áfonyka, mondták a sünök, a csigák, a denevérek, meg a szenderek. Jó reggelt, köszönt vissza nekik Áfonyka. Hogy aludtatok? Hamarosan ismerős hangok ütötték meg a fülét. Húzd be a fejed, bökedi, megázik a bajszod. A jó ég áldjon már meg, kökönye! Miért pont most kell sétáltatod a felhődet? Mikor volna neked megfelelő, bökedi? Egyeztethetünk időpontot. Mondjuk, miután eltakarítottad innen ezt a szemétdombot. Már lépni sem lehet itt a híjaktól. És nem azért mondom, de az üres tobozaidat sem itt kellene tárolnod. Ez itt tűzveszélyes. Majd sütünk szalonnát, bökedi pajtás. Meghívjuk a zúzmorázokat is. Áfonyka elmosolyodott. Kakuk, hallatszott a fák közül. Kakuk, kakuk. És itt a vége, mondta Áfonyka. Azaz, hogy még nem egészen.
Varó Zsuzsa Áfonyka című mesének 27. részét Fűr Anikó olvasta fel nektek. Aludjatok jól, álmodjatok szépeket!
Lélekszava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, kedves hallgatóink! Ott elváltozott előttük, az arca ragyogni kezdett, mint a nap, a ruhája pedig vakító fehér lett, mint a fény. Erről a Szent Máté evangéliumából való 17. fejezet második verséről Kormos Csaba poroszlói plébános atya gondolatait hallják. A műsort Sinkovics András szerkesztette.
Több mint 10 esztendővel ezelőtt történt. Az egyik ismerősöm, egy azóta már jobb létre szenderült nagymama, igazi örömmel beszélt nekem arról, hogy fiú unokája milyen boldogan számolt be neki az édesanyjával való találkozásról. Képzeld, mama! Anya most nagyon kedvesen fogadott, nyugodt volt, figyelt rám, és az arca olyan szép volt. Megvallom, az én szívemet is öröm töltötte el, mert bizony az anyán sokszor lehetett látni, hogy mennyire fáradt, feszült és gondterhelt. És íme most megörvendeztette az ő fiát, egyszülött fiát, arcának szépségével. Jézus Krisztusról is azt olvashatjuk az úgynevezett színeváltozás jelenetében, hogy az arca olyan szép volt, egészen pontosan az arca ragyogni kezdett. Tisztelt rádióhallgatók! Jelen alkalommal Szent Máté evangélium a 17. fejezetének második verséről emlékedünk. Ott elváltozott előttük, az arca ragyogni kezdett, mint a nap, a ruhája pedig vakító fehér lett, mint a fény. Megvizsgálandó szentírási helyünk Jézus színeváltozásának jelenetében olvasható, amely Szent Máté evangéliumában a 17. fejezet első és 9. verse között van. Abban az időben Jézus maga mellé vette Pétert, Jakabot és ennek testvérét Jánost, s külön velük fölment egy magas hegyre. Ott elváltozott előttük, az arca ragyogni kezdett, mint a nap, a ruhája pedig vakító fehér lett, mint a fény. És íme megjelent nekik Mózes és Illés. Jézussal beszélgettek. Ekkor Péter így szólt Jézushoz: Uram, jó nekünk itt lennünk. Ha akarod, készítek itt 3 sátrat. Neked egyet, Mózesnek egyet, és Illésnek egyet. A színeváltozás hatására megvilágosodott a kiválasztott apostolok számára Jézus rejtett isteni méltósága, szent emberségén átragyogott istensége. Hogyan kell értelmezni mostani elmélkedésünk mondatát? Ott elváltozott előttük, az arca ragyogni kezdett, mint a nap, a ruhája pedig fehér lett, mint a fény. Krisztus arcának ragyogása és ruhájának fehérsége azt hirdeti számunkra, hogy földi alakja ellenére is égi lény, mennyei személy. Az Ószövetségben Dániel próféta 7. fejezet 9. verse, a 10. fejezet 5. verse, az apostolok cselekedetei az Újszövetségben első fejezet 20. versként, és a Jelenések könyve 3. fejezet 4. verse is erről vall, sőt, arról is, hogy ő az emberfia, aki égi magasságokba emelkedik. Dániel, próféta 7. fejezet 13. verse. Tisztelt rádióhallgatók! Jézus színeváltozásának leírása az egész Szentírás egyik legcsodálatosabb eseménye, engem is mindig magával ragad, lelkesít, feltölt. Úgy vélem azonban, hogy nagy mulasztást követnénk el, ha nem gondolnánk arra, hogy milyen volt Jézus arca egész életében, különösen az evangéliumok leírása szerint. E kérdés megválaszolásában a kiinduló pontunk az, hogy Jézus Krisztus azért szállott le a mennyből, azért üresítette ki önmagát, és lett közülünk való ember, hogy az Atya akaratát teljesítse. Az Atya pedig őt azért küldte, hogy a bűnök útjára tévejedett emberiséget, minket, mindnyájukat visszavezessen ő hozzá. Ennek megfelelően Jézus Isten országát, szeretetének uralmát hirdette szavaival és tetteivel, és ekkor rádöbbenhetünk arra, hogy Jézus arca mindig, minden körülmények között szép volt. Akkor, amikor édesanyjának ölében rámosolygott az egész teremtett világra, akkor, amikor az ő földi édesapjával, Józseffel a műhelyben dolgozott, akkor, amikor tanított, amikor ellenfeleivel vitázott, amikor csodákat tett, sőt akkor is, amikor elérkezett az ő pasiója, szenvedése, a megostorozás és a tövissel való megkoronázás gyötrelmei. A keresztet hordozva és keresztre szegezetten is szép volt az arca. Alakját pedig mindenkor ragyogó fény övezte. Ez a fény, ez a világosság dicsőséges feltámadásokkor lett igazán vakító. A sátánt megvakító, a halált, a kározatot végérvényesen legyőző, számunkra viszont, akik benne hiszünk, és egyre inkább hozzá akarunk hasonlóvá válni, az örök boldogság, dicsőség és világosság országába, a mennyországba útat mutató és vezető fény. Miért volt Jézus arca ragyogó és ruhája vakító fehér? Isten dicsőségével, dicsfényével, glóriával övezett. Jézus arca az ő atya iránti engedelmességét, akaratának feltétlen teljesítését, alázatát és az ezekből fakadó békességet, boldogságot és rendezettséget tükrözte. Különösen, amikor imádkozott, de minden más élethelyzetben is tökéletes összhangban, szeretetben való összeforrottságban, egységben volt a mennyei atyával. Jézus szíve az atya irgalmas, bűneinket mindenkor megbocsátani akaró szentsége szíve, mely örökre magához akar ölelni bennünket. Testvérem, tudatában vagy-e te annak, hogy Jézus és az atya is azt szeretné, hogy már itt a földön mennyei ragyogás övezzen téged is, Isten dicsőségére és fele barátaid javára, a lelkekért élj, belülről, a szívedből fakadóan az arcod ragyogjon, az arcod szép legyen.
Elhangzott a lélek szava. Kormos Csaba poroszlói plébános atya elmélkedését hallották. A műsort Sinkovics Andrea készítette. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak. Hívhatnak minket a 36-os körzet 510-610-es telefonszámon.